Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket! Ismét itt vagyunk az egészségkóddal, amiben dr. Várhegyi Vera klinikai genetikussal az SMA újszülöttkori szűréséről beszélget Kovács Robert és Marosi Viktor.
December 31-én véget ért ez a kísérleti program, amely egy kutatásnak volt a mintaprogramja, és az volt, hogy egy éven keresztül újszülötteket ingyenesen szűrtek SMA-ra, erre a genetikai betegségre. A cél az volt, hogy ez az SMA szűrés, ez hazánkban is bekerülhessen a kötelező újszülöttkori szűrővizsgálatok közé. Erről is fogunk beszélni. Az, hogy ez most megszűnt, mi várható a jövőben, a szakmai oldalról fogom kérdezni dr. Várhegyi Vera klinikai genetikust. Halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Nos, kezdjük ott, hogy ez alatt az egy év alatt mi az, ami mindenképpen tanulságként szolgál?
Hát ugye a kutatási program ez 2022. november 1-e és 2023. december 31-e között zajlott. Ez az SMA szűrés mintaprogram, amelynek során ugye a szülők kérésére az újszülöttből, sarokvérből, levett vércsebből lett megvizsgálva az SMA betegségnek a jelenléte. És a mintaprogram ideje alatt a várandósoknak a háromnegyede kérte a szűrést, több mint 73 ezer újszülöttnek a vérmintája került elemzésre, és 9 újszülött esetében mutatták ki az SMA betegségnek valamelyik formáját. Mm-hmm.
Nyilván ebből az egy év alatt nem derült ki, hogy ez diagnózisra elegendő volt-e, de mire adott lehetőséget ez az eredmény?
A spinális izomatrófia, vagy gerincvelői eredetű izomsorvadás, ugye ennek a rövidítése az SMA, az egy ritka, rejtett módon, vagy szakszóval autoszomális recesszív módon öröklődő megbetegedés, amelyet az SMN1 génhibája okoz. A betegség kialakulásához az szükséges, hogy ez kialakuljon egy kis páciensnél, hogy a hibás gént azt mind a kettő szülő hordozza, és a gyermekben együttesen jelenjen meg, tehát hogy az érintett gyermek mind a kettő szülőtől a hibás génváltozatot örökli. És a lényege a kórképnek, hogy ez a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek a fokozatos pusztulását eredményezi, amelynek következtében egyre fokozódó izomgyengeség, izomsorvadás alakul ki az izmokban. Egyébként ez nem fogantatáskor alakul ki, hanem a szülőktől örökli az érintett gyermek.
Akiknél ezt most kiszűrték, hány százalékra tehető az esélye annak, hogy ővelük is ez fog történni?
Hát ő náluk kimutatták ezt a génhibát, úgyhogy az ő esetükben a kellő időben elkezdett terápiás kezelés nélkül kialakulna mindenképpen a betegség, és fokozatos romlást hozna, azt eredményezne az izomfunkciókban. Szóval nagyon-nagyon fontos a kezelésnek az időben történő bevezetése, elkezdése.
Ezek egyébként meddig, hány évig tartanak ezek a terápiák?
Hát ugye annyi a lényeg, hogy az SMA betegek azok születéskor teljesen átlagosnak, egészségesnek tűnnek, és a tünetek azok legkorábban csak 3 hónapos és 6 hónapos kor között jelentkeznek, és 4 súlyossági típusa van a betegségnek. A legsúlyosabb típus ez az egyes típus, ebbe a betegek 60%-a tartozik. Ugye a kezelések terén többféle kezelés is engedélyeztetve van már az SMA betegségben, és van már az SMN2 gént módosító készítményekkel, és az SMN1 gén működését pótló génterápiával is kezelhető a kórkép. A génterápiának ugye az a lényege, hogy ez a genetikai betegségnek a kiváltó okát célozza meg, úgyhogy egy hiányzó vagy egy hibásan működő gént egy új, megfelelően működő másolattal helyettesítünk. Tehát a génterápiás készítmény ez a betegség lefolyását lassítja, illetve meg is állíthatja attól függően, hogy melyik típusában szenved a betegségnek a páciens, és hogy a kezelés azt mikor kezdtük el.
Az, hogy ugye a kísérleti program az véget ért, most ez azt jelenti, hogy nem zárul le ennek a lehetősége, viszont most akkor ez azt is jelenti, hogy most majd a magánegészségügyi szereplők fogják valamilyen formában beépíteni ezt a szolgáltatásukba?
Hát így a következő hónapokban én most csak egy néhány hétre, hónapra előre tudok beszélni, hogy most átmenetileg, amíg szünetel a program, addig igen, addig a költségtérítéses módon lehetőség van szűrni ezt a génhibát, és nem csak az újszülöttnél, hanem mi így a munkatársaimmal, a kollégáimmal azt szoktuk javasolni, hogy már a szülőknél érdemes kiszűrni ezt a betegséget, mert hogyha a szülőknél megtörténik ennek a hordozásának a kiszűrése, akkor hogyha egyik szülő sem hordozó, akkor gyakorlatilag így a minimálisnál is kisebbre csökkenhet az esélye annak, uh-huh. hogy SMA-s gyermekük születhessen. Szóval akár már abban a fázisban, hogyha egy pár még csak a családtervezést fontolgatja, a gyermekvállalást tervezi, vagy hogyha egy folyamatban lévő várandóságról beszélünk, már ekkor is elvégeztethető a szülőknél az SMA betegségnek a szűrése, a hordozóságnak a szűrése.
Dr. Várhegyi Vera klinikai genetikus volt az egészségkód vendége. Már is folytatjuk a műsort a cisztás fibrózissal és a hozzá köthető terápiákkal. Professzor dr. Szabó Attila csecsemő és gyermekgyógyász, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika igazgatója válaszol.
Mielőtt rámegyünk a témánkra, egy nagyon fontos alapját adja, hogy néhány hete megjelent egy interjú önnel innovatív terápiákról és gondozásról, ami a cisztás fibrózissal kapcsolatos a Semmelweis oldalán, és a legelején azt szeretném tisztázni, hogy mi is az a cisztás fibrózis.
Ha esetleg másképp hallották a hallgatók, a mukoviszcidózisnak nevezett betegség, ez egy genetikai öröklődő betegség, méghozzá azt tartjuk és azt mondjuk, hogy ez a leggyakoribb úgynevezett autoszom recesszív módon, tehát egy bizonyos öröklődést mutató genetikai betegség. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy nagyjából Magyarországon olyan 1-4000-hez az előfordulási gyakorisága, vagyis 4000 újszülöttből egyet érinthet a betegség. És hogy mi is ez egész pontosan? Ez az úgynevezett külső elválasztású mirigyeknek a betegsége, és ezeknek a mirigyeknek a sejtjeinek a felszínén található egy olyan csatorna, aminek a segítségével ugye, váladék termelődik, és ez a váladék termelődés lesz károsodott, és egy ilyen sűrű, nyúlós váladékot termelnek, és éppen ezért, mivel ez sok szervünkben előfordul, ezért egy sok szervi érintettség jön létre, de ettől függetlenül azért sokan inkább úgy ismerik, hogy ez elsődlegesen a tüdőt érintő betegség.
Ez az 1-4000-hez arány, ez magas vagy alacsony? Ezt így nagyon nehéz laikusként megtippelni.
Igen, hát ha azt nézzük, hogy Magyarországon körülbelül évente 89-90 ezer gyermek születik, akkor ugye ebből ki lehet számolni, hogy körülbelül hány érintett gyermek van, és hogyha azt nézzük, hogy ez most ritka betegség, vagy nem ritka betegség, vagy milyen is az előfordulási gyakoriság, hova tegyük a listán, akkor jeleztem, a genetikai öröklődésű betegségek közül ez az egyik leggyakoribb.
Ez 20-25 gyermeket érint ugye Magyarországon, csak hogy ne kelljen számolni.
Van, körülbelül 20-25 gyerekről beszélünk.
Igen. Milyen tünetekkel jár ez a betegség?
Ez is érdekes, mert megjelenhet már újszülött korban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újszülöttek az első székletürítésük kör, az úgynevezett mekóniumot, egy ilyen feketés színű váladékot fognak üríteni, mint székletet, de vannak olyan újszülöttek, akiknél ez nem következik be, pont azért, mert a betegség kapcsán besűrűsödik a bélrendszerben. Ezt úgy hívjuk, hogy mekónium ileus, ez a neve a betegségnek. Ha valamely gyermek ezzel születik, akkor jó eséllyel, és megyünk is utána, és rögtön elkezdjük a genetikát keresni a háttérben. A cisztás fibrózis betegség áll a háttérben. De nem minden gyereknél, érintett gyereknél jelentkezik így újszülött korban, hanem a későbbiekben is előfordulhat. Ugye ez elsődlegesen, ahogy mondtam, a külső elválasztású mirigyeket érinti, és a tüdő és a máj lehet leginkább érintett, aztán van számos egyéb szerv is persze, de azt jelenti, hogy gyakorlatilag nehéz légzéssel, gyakori légúti infekciókkal, fertőzésekkel járhat, de akinél a máj érintettség van az előtérben, ott például sárgasággal, epebesűrűsödéssel, emésztési zavarokkal, bűzös, nagy mennyiségű zsíros székletürítéssel is megjelenhet a betegség, tehát nagyon sok formája, fajtája lehet, hogy ezek közül bármelyiket is észleljük, látjuk, akkor elindul a gondolkodás abba az irányba is, hogy talán ez a betegség van a háttérben.
Mikor ismerte fel az orvostudomány ezt a betegséget?
Hát ezt a betegséget nem olyan régen, illetve hát ez is egy kérdés, hogy mit tekintünk réginek vagy nem réginek, de valamikor a 20. század első felében írták le és találták meg igazából, hogy mi is van a háttérben, de egyébként a betegségre utaló jeleket, illetve magát a betegségnek, ha úgy mondanánk a klinikai képét, azt már jóval régebben, évszázadokkal ezelőtt is ismerték és leírták. Ugye van egy olyan teszt, amit a mai napig is nézünk és vizsgálunk, ez az úgynevezett verejtékteszt, ami része a diagnosztikának, amelyben gyakorlatilag a nátrium és a klór tartalmát nézzük a verejtékmirigyeknek. Ugye ezt korábban nem volt erre lehetőség, hanem úgy lehetett ezt nézni és vizsgálni, nagyon egyszerű módon, hogy megnyalták
a
csecsemőket gyakorlatilag, és hogyha az ízből arra következtettek adott esetben, hogy olyan só elválasztás van, amely alapján azt nem tudták, hogy ez a betegség áll fönn, de azt megmondták, vagy megjósolták ebből, hogy ezek a gyermekek nem lesznek hosszú életűek.
Milyen terápia áll ma rendelkezésre azoknál a gyermekeknél, akik ezzel születnek?
De én egy lépést még visszamennék, mert nagyon fontos az, hogy a terápia mellett időben fölismerjük a betegséget. Általában ugye mindig, hogy a betegségek jelentős részén az egy nagyon fontos dolog.
Igen.
Időben diagnosztizáljuk, és időben tudunk, ha van terápia, elindítani terápiát, akkor jobb a kimenetel és a kilátások. Hogyha, ahogy mondtam, a betegséget azt vagy az újszülöttkori képről, vagy pedig a később kialakuló tünetek alapján kezdtük el gyanítani, és akkor végeztük ezt a verejtéktesztet, aztán később már megtudtuk a genetikát is nézni. Most pedig ott tartunk, hogy 2022. január 1-je óta egy bevezető úgynevezett pilóta vizsgálatot követően kötelezővé vált az újszülött korban a cisztás fibrózisnak a szűrése.
Aha.
Tehát itt kezdődik az egész folyamat. Minden újszülöttől, ezt talán a szülők tudják, hogy néhány vércseppet a gyermek sarkát megszúrva leveszünk, és ebből nagyon sok betegséget, 27 különböző betegséget vizsgálunk és diagnosztizálunk, és az utolsóként, most éppen 2022. január 1-ben a cisztás fibrózis lett az, amit nézünk.
Van egyébként annak jelentősége, hogy a sarkából veszik ezt a vérmintát a csecsemőnek?
Hát alapvetően ugye olyan helyről kell, ahol megfelelő mennyiségű vért tudunk venni, és hát a gyerek számára is talán a legkevésbé kell a metlen, tehát nem szurkáljuk egy újszülöttnek az újvegyéből ilyen mennyiségű, még ha csak néhány cseppről is van szó, de nem szerencsés igazából van. Szóval diagnosztizáljuk egy úgynevezett biokémiai vizsgálattal, és hogyha valakinél ezen úgy tűnik, ez még mindig nem 100%-os diagnózis, hogy fennáll az esélye, hogy vagy a teszt alapján ez a betegség áll fenn, akkor genetikai vizsgálatot ajánlunk föl, és akkor a genetikai vizsgálat plusz még mindig benne van ez a verejtékteszt, tehát ez a három már gyakorlatilag biztos diagnózist tud adni, de azt jelenti, hogy néhány napos, néhány hetes korban megvan a biztos diagnózisunk és a genetikai háttér is a betegségnek, és innentől kezdve aztán nyilván elindulhat egy gondozás, egy kezelés, aminek több lépcsője van, mert a betegségből sok minden adódik. Egyik az, hogy például a zsírban oldódó vitaminok nem szívódnak föl, úgyhogy el kell kezdeni a vitaminok adását. Tudottan azzal jár a betegség, hogy például a hasnyálmirigy is érintett, és a hasnyálmirigy emészt segítő enzimei sem úgy szabadulnak fel, ahogy kellene, tehát enzimpótlást lehet adni, nagyobb kalóriabevitelre van kezdettől fogva szükség, gyógytornára van szükség, fizioterápiára, a légutakból eltávolítani ezzel a finom ütögetéssel, a vibrációval azt a sűrű váladékot, és utána jön az, hogy mivel a sűrű váladék ott van, gyakoribbak a légúti fertőzések, ezeknek a megelőzése, adott esetben bekövetkezik a kezelése, és akkor, hogyha a gyermek elér egy bizonyos életkort, akkor most már vannak olyan terápiák, olyan gyógyszeres terápiák, amik ezt a, amit az elején a beszélgetésben én itt említettem, hogy a sejtek felszínén van egy olyan csatorna, ami hibás, ezt a csatornát próbálja meg helyreállítani. Úgy is hívják ezt a terápiát, hogy modulátor terápia.
Említettem most az utolsó mondatokból, hogyha egy gyermek elér egy olyan életkort, ezt sajnos úgy is kell értenünk, vagy úgy is lehet értenünk, hogy nem biztos, hogy eléri ezt az életkort, sajnos?
Most már tehát ezt az életkort elérik ezek a gyerekek. Uh-huh. Azt kell mondjam, hogy a néhány éve áll rendelkezésre ez a terápia, és azt látjuk, hogy még korábban, amíg nem volt újszülöttkori szűrés, vagyis nem mindenkinél fedeztük fel rögtön a születéskora betegséget, mert nem nagyon voltak tünetei, csak később kezdődtek, illetve nem állt rendelkezésre ez a terápia, bizony a tüdőtranszplantáció volt az, ami gyermekkorban sok esetben a megoldást vagy a kezelést jelentette, esetleg akinél a máj elégtelenség állt az előtérben, ott a máj transplantáció. Most azt látjuk, hogy ez a két bevezetett, hát a szűrés és az az új terápia, az oda vezet, hogy a cisztás fibrózis miatti gyermekkori tüdőtranszplantáció az gyakorlatilag megszűnik.
Professzor dr. Szabó Attila csecsemő és gyermekgyógyász volt az Egészségkód vendége. Ezzel véget ért hétvégi válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető Somodi.